Úgyhogy, de el fog jönni az idő, amikor majd én is kipróbálom.
Egy mesterlövészes sztorim majd nekem is lesz.
Egyszer, igen.
Egy nekünk is van.
Majd különlegesebb adással fogunk kezdeni, ugyanis egy olyan témát választottunk, amire úgy gondoljuk, hogy egy 45 vagy 50 perc nem feltétlenül lesz elég, úgyhogy tervek szerint egy 5, illetve talán 6 részes sorozatot, ilyen mini sorozatot fogunk csinálni, ugyanis a témánk a mesterlövészkedés lesz, és mindent, amit lehet ezzel kapcsolatban tudni, azt megpróbáljuk kibeszélni. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy a következő 5 vagy 6 adás csak erről fog szólni, lesznek más témák is, viszont ezzel időről időre vissza fogunk térni. Úgyhogy igazából ennyi. Mivel se Zsákmány, se én annyira nem vagyunk tapasztalt mesterlövészek, éppen hogy csak bele-bele próbálkoztunk, ezért vendégeket hívtunk, aki néz minket, az már látja, aki hallgat, az pedig most meg fogja tudni, hogy itt van velünk Csipa és Panter, a Chip Panther YouTube csatorna két lövésze, és hát ők fognak nekünk segíteni, hogy kibontsuk ezt a témát, de mielőbb belemennék a témába, egy picit rólatok, mit kell tudni, mikor ismerkedtetek meg az Airsoft-tal, mikor ismerkedtetek meg egymással, és mikor döntöttetek úgy, hogy hát lövészkedni fogtok.
Sziasztok, én vagyok a Panther. 2009-ben találkoztam az Airsoft-tal, mint sporttal, és akkor egy gyors másfél évet játszottam Assault szerepkörben, amit nagyon tudományosan is noobként kezdtem, mert mindenféle utánaolvasás és bármiféle információ nélkül becsattogtam a Novar szaküzletbe, és elköltöttem egy zsákpénzt teljesen rosszul. Majd hazaérve a Google-be beírtam, hogy budapesti Airsoft csapatok, ahol bal szerencsémre őket dobta ki, sajnos, bocsánat. Úgyhogy rá is írtam, és felvételt nyertem a csapatába, ahonnan rettentő sikeres módon, szerintem egy hónap után ki is dobott a Csipa a saját csapatából.
Kb.
Ez jó kezdés.
Másfél év asszaultkodást követte nálam egy két év DMR szerepkörben történő játék, ahol bele is szerettem ebbe az egy lövés, egy találat dologba, és utána ezt instant felindulásból lecseréltem rugós mesterlövészre, és azóta gyakorlatilag ugye 7-8 éve gyakorlatilag csak rugós puskával játszom.
Csipa?
Sziasztok, Csipa. Én 2006-ban kezdtem el airsoftozni, akkor még gimiben, akkor lett meg 16. születésnapom az első OEG-em, akkor kezdtem el játszani érden, még az külön jó volt, hogy ott nagyok mellett kezdhettem el, úgyhogy az külön díjaztam. Utána aztán találkoztunk ugye Panterral, mikor rám írt, hogy akkor airsoftozna, megtalált minket, de jó.
Felvetted, kirúgtad?
Felvettem, igen. Játszottunk egy darabig, aztán valamelyik télen nem járt el játszani, úgyhogy megszabadultunk tőle, mert hát nem járt játszani. Van ez így. De maradtunk utána, tehát tovább játszottunk igazándiból baráti társasággal, úgyhogy ebből kialakult a mostani csapatunk, a Headhunters, aminek már relatíve gyorsan élettem a rajpékája, úgyhogy ez a nagyjából mondjuk sniper mentalitásnak, hogy egy lövés, és akkor vagy keveset lőni, kevés killel, az megvolt igazándiból így is, tehát annyira nem állt messze tőlem ez a dolog, csak mindig bennem volt az, hogy jó kicsit futkározni, mozogni, és akkor ha úgy van, akkor mehetek előre a többiekkel, nyomhatjuk a dolgot. Aztán Panther egy négy éve kezdett el videót csinálni, és...
Megbántad a döntésedet?
Nem, ő próbált folyamatosan rávenni, hogy akkor csináljuk együtt. Úgyhogy egy olyan 3,5 éve kb. Akkor mondtam azt, hogy na jó, akkor.
Ez a YouTube csatornának mi volt a célja, vagy hogy jött ez a YouTube karrier idézőjelben?
Elsősorban saját magam örömére és szórakoztatására találtam ki, mert szeretek videókat vágni, és mindig is vonzott ez a dolog. Igazából vettem egy scope kamerát, meg egy fejkamerát, és megpróbáltam megtanulni, hogy hogyan is lehet ezt a kettőt összefésülni, és ahogy haladtunk, igazából jött a többi magától, hogy csatlakozott a Csipa. Az egy külön kihívás volt, mert ugyebár más YouTube Airsoft csatornák egy szerepkört, egy embert követnek végig, bocsánat, és azt gyakorlatilag vágják meg nálunk, a két fejkamerát, meg a két scope kamerát kell összefésülni, és ez külön kihívás, de egyben öröm is.
Egy ilyen nagyon rövid szakmai, tehát mennyi idő alatt vágsz meg amúgy egy ilyen napi játékot?
Nálunk úgy zajlik a dolog, hogy mindig eldöntjük a játék után, hogy ki fogja csinálni a videót. Általában azt csinálja, akinek több killje van. És mindenki megvágja a saját részeit, és hogyha én készen vagyok, és mondjuk a Csipa vágja a videót, akkor én elküldöm neki az én vágott dolgaimat, és ő fésüli össze a kész videót. Tehát én mondjuk megvágom a saját részeimet egy nap alatt, vagy kettő nap alatt, elküldöm a Csipának, és ő egy-két nap alatt összefésüli a kettőt, és akkor kész. Tehát szerintem mondhatni mondjuk egy hét.
Mennyire figyeltek arra, hogy tehát a lineáritás, meg az idő, az megmaradjon? Vagy mondjuk van-e esetleg egy ilyen kis csalás benne, hogy kicsit összekeveritek ugye a részeket? Vagy nagyon figyeltek arra, hogy a sztori, ami meg lesz a videóban, az kövesse mindkét fejkamerának az anyaga, kövesse a valóságot?
A linearitásra figyelünk mindenféleképpen. Ami beszokott csúszni gyakorlatilag, az a technika átka. Tehát, hogy nekem van mondjuk egy helyzethez scope kamera felvételem, egy azon helyen vagyunk, egy dobnál, egy ablak, vagy egy ablak sornál gyakorlatilag, de éppen nincsen fejkamera felvételem. És akkor belefér gyakorlatilag, hogy az én scope kamera felvételemhez a mellettem lévő Csipának a fejkameráját csatoljuk. De ennyi. De a linearitás az mindig megvan.
És van ilyen, hogy ha van egy rossz nap, tehát kifejezetten rosszul megy a játék, akkor azt is bevállaljátok, felteszitek? Tehát vagy van olyan, hogy ezt a három találatot, ezt így, hogy háromszor kiestünk egymás után, ezt vágjuk ki, és akkor inkább, tehát ez a, amit a múltkori podcastnál beszélgettünk, a Novrics féle, igen, ez a találati aránynak a megvágása, hogy úgy tűnjön, hogy hát most egy nagyon jó mesterlövésszel állunk szembe. Tehát van ilyen kis csalás, vagy hogyha rosszabbul megy, akkor bevállaljátok, hogy hát gyerekek, ez majd borzasztó játék volt.
Hát igazándiból nem ez a, hogyha nagyon sokszor kilőnek, az nem jelenti azt, hogy abból nem lesz videó, már ha erre gondoltál. Akkor nem szoktunk csak videót összehozni, hogyha nagyon erőltetnénk a dolgot. Tehát ez, amit én volt egész játékon, például inkább 3 kill, nem az, hogy... Mert abból összevágunk egy 5-6 percet, akkor de annak is a 70%-a az sétálgatás. És ha nincsen benne semmi izgalmas dolog, akkor...
Hát maradtak annál, hogy...
Ha meg kilőnek, ha kilőnek, az meg nem jelenti azt, hogy attól meg rossz lesz a videó, vagy nem érné meg igazándiból szerintem. Bár amióta egyébként, legalábbis én, amióta sniperkedek, sokkal értelemszerűen sokkal kevesebb lőnek ki, mint hogyha AEG-gel rohangálnék az emberekre. Hogy így.
Ez teljesen jó, mert nem kell feltétlenül minden áron kontentet kirakni, csak azért. Hogy legyen, hanem tényleg ez, amit mondom, hogy quality over quantity. Teljesen
jó. Hát igazából, tehát amikor az ember megismerkedik a mesterlövészkedéssel, és eljut odáig, hogy most már akkor videókat csináljon, az elég hosszú az út, úgyhogy erről is fogunk beszélni. Amúgy Zsákmány, te gondolkodtál valahogy is arról, hogy belevág így a mesterlövészkedésbe? Vagy neked miért maradt ez ki?
Én MP5-össel kezdtem, egy félig működő MP5-össel kezdtem mondom a pályafutásomat, de persze, tehát ki nem gondolkodott.
Igen, tehát akkor ezt ki lehet mondani, úgyhogy minden játékos a karrierje folyamán egyszer legalább elgondolkodik azon, hogy...
Szerintem biztos.
Szerintem igen, szerintem is simán.
Annyit hozzátennék, hogy most nemrég amúgy volt is, tehát úgy voltam vele, hogy most már játszok 9-10 éve, és akkor most már megérettem.
Te hoztál az a valamit ott elléből.
Igen, vettem kint egy VSR-t, bocsánat, egy bár 10-est, és egy Bartis G-Spec jégét, és egy Set Wolverine Bolt Action belsőségeket is, hogy elkezdtem azt összerakni. Sőt, mivel én lefty vagyok, a balkezes charging handle-t meg ilyeneket is vettem hozzá, és elkezdtem ott szépen átalakítani, minden megcsináltam, volt egy ilyen próba játék, és kimentem, és volt egy 70 méteres lövésem, és talált, és nagyon örültem, majd a mögötte lévő emberkel, tehát akit kilőttem, volt mögötte egy másik ember, egy dobtáras, ilyen stabil, rövid M4-essel, és így oda nézett, merről jött ugye a lövésem, és így, és így belocsolt, vagy aha. 200 BB-vel, és úgy voltam, hogy aha, jó. Hát
ez nagyon jó.
És így ez volt az egyik, a másik meg az, amikor voltam egy épületben, és akkor, hogy vártam. Tehát, hogy türelemjáték, ugye? Vártam, majd elfogyott a türelmem, kimozdultam, és természetesen, hogyha azt a 2 percet várom, akkor az a csapat, aki kilőtt, az pont elmegy mellettem, és nagyon szépen le tudtam volna párukat legalább lőni, és utána mondjuk pozíciót váltani. Úgyhogy a játék végén megvolt nekem úgy a konklúzió, hogy na, még egy 10 évet várni.
Várni kell ezzel, igen, igen. Jó, beszéljünk kicsit az alapokról. Azért a mesterlövészkedés egy eléggé speciális poszt igazából az Airsofton belül, és régen azért ennek volt egy ilyen kis misztériuma is, legalábbis én úgy emlékszem vissza, amikor elkezdtem játszani, hogy amikor egy játékon megjelent egy mesterlövész, egy távcsőes puskával, és akkor kiderült, hogy 500 FPS, vagy 550 FPS, és akkor volt benne egy ilyen félsz, hogy hát ő nagyon-nagyon jól fog tudni játszani, tehát esélyetek nincsen. Mit kell tudnia egy játékosnak, hogyha el akar kezdeni mesterlövészkedni? Mi ez a misztérium? Mivel kell, jobban kell tudni játszani, vagy le kell higgadni? Mik a legfontosabb tévhitek a lövészkedéssel, vagy mesterlövészkedéssel kapcsolatban szerintetek?
Szerintem egyáltalán nem kell jobban tudnia játszani. Nem árt, hogyha van türelme, például az alapvető szerintem. Illetve én megmondom őszintén, azért nem támogatom, hogy valaki nulla tapasztalattal teljesen kezdőként kezdjen el Airsoft mesterlövészkedni, mert szerintem létező dolog az Airsoft etikett gyakorlatilag.
Igen.
És ő úgy fog belevágni ebbe a szerepkörbe, hogy ezt nem ismeri. És ott lesz a kezében egy 500 plusz FPS-es fegyver, 48-as BB-vel, Isten tudja mennyi zsullal, és még azt sem fogja tudni felmérni feltétlenül, hogy mennyi a 20 méter, hogy mikor lövünk vele valakinek a fejére, mikor nem, mikor engeded inkább el azt a lövést, és nem bántod, pedig lőhetnél. Nem tud még feltétlenül a csapattal mozogni, nem tudja, hogy épületből hogyan lő ki, hova lő ki, az, hogy épület mellett is keresztbe számít a 20 méter, nem csak
igen.
Ugyebár derékszögben. És ezeket még nem ismeri. Tehát szerintem mindenféleképpen célszerű, hogyha előtte legalább egy évet asszaultal játszik, és úgymond megismeri az Airsoftnak a szabályát. Tehát nem csak elolvasta azt, hanem tapasztalta is, és így megtanulta. De jobban játszania nem kell tudnia, bárki lehet Airsoftos mesterlövész. Én így látom, nem tudom.
Tehát az, amikor régen tényleg itt számoltuk, hogy nálunk van 3 mesterlövész, de a csapat másikoknál van egy gilis is, akkor az 2 ér, vagy nem tudom, az sokkal veszélyesebb. Akkor ez igazából felesleges dolog volt, mert maga a mögötte lévő emberke az lehet, hogy tapasztalatlanabb, már úgy overall játék szempontjából, mint mondjuk nálunk az emberek, akik a eggel futkároznak. És akkor ez igazából csak egy feeling, hogy te most a eggel játszol, vagy egylövéses mesterlövész fegyverrel?
Nem mondanám feelingnek. Igazából, mikor én kezdtem, akkor talán megfigyelhető volt, hogy egy picit kevesebb mesterlövész volt, mint most. Ennek több oka is van, szerintem majd beszélünk róla. De én akkor ismertünk egy csomó olyan mesterlövészt, akitől tudtam, hogy félni kell. Tehát, hogyha...
Mert már volt tapasztalatod alapvetően.
Így van. Tehát, hogyha ott volt a Thresher a szemközti csapatban egy Marui VSR-rel, akkor lehet, hogy szarban voltál. Még hogyha valaki... fél éve játszott egy alapvetően gagyib MB0 akármilyen L96-tal, lehetett rajta akármilyen gili, nem feltétlenül kellett tőle tartani annyira, mint mondjuk, hogyha az Amber van szemben.
Aha.
Igen, mert ugye ezt, amikor készültem fel erre, de amúgy ezt mindig is így gondoltam, hogy a magyar nyelvnek van egy ilyen nagyon sajátossága. Ugye egy olyan játékban, ahol lövöldözni kell, van egy olyan poszt, hogy mesterlövész, ugye akkor azt mondta, hogy hát valaminek a mestere. Tehát, hogy amikor meglátsz valakit giliben távcsöves puskával, akkor automatikusan azt fogod mondani, hogy igen, ő egy mesterlövész, és ahogy ezt kimondtad, olyan tulajdonságokkal ruházott fel azt az amúgy tök ismeretlen embert, amivel nem feltétlenül rendelkezik. Tehát nem biztos, hogy félni kell tőle, és akkor nem mindig működik ez, hogy van egy egész raj, és akkor a túloldalon van egy mesterlövész, találkoztok egyel, és akkor mindenki megáll és lefagy, hogy de hát az egy mesterlövész, és így át kell ütni a csapaton, hogy jó, mi meg 10 vagyunk, de hát az meg, de gillibe van, tudod, tehát, hogy van egy ilyen legendája, hogy attól, mert felvett egy gillit, akkor hát ő most biztos, hogy mindenkit le fog lőni.
Igen, ha Esgeri van szembe, akkor le is fog lőni, tehát akkor félni kell, bocsánat, mondja csak.
Én csak azt akartam, hogy ez a misztériumhoz a régen, akkor teljesen szerintem más volt az egész. Sokkal kevesebb volt a választás puskákból, drágább volt, a tuningolás drágább volt, összehozd, más magadnak csináltad meg a gilit többnyire, vagy tehát meg nem voltak készen olyan fegyverek, amik mint manapság, meg gilik és a többi felszerelések. És akkor tényleg meg volt ez a lényeges dolog, hogy ha mesterlövész volt a másik oldalon, akkor igen, akkor benned lehetett egy kis para, mert akkor tudtad, hogy ez igen, az valamit tud, mert én legalábbis úgy vettem észre, hogy nem ment rá akárki a mesterlövészkedésre, mert pont azért, mert drága volt, nehezebb volt a dolog.
Meg a megszokott sikerélmény is teljesen átalakul, ugye, mint hogy most bemész egy asszaulttal, futkározol, nem tudom, van 30-35 találatod, miközben ott mész egy ilyen klasszikus bolt action puskával, és nem fogsz annyit találni értelemszerűen, mert egy lassabb, taktikusabb játék, ez értelemszerűen attól is függ, hogy hol játszol, tehát hogy ki az adott pálya, vagy az adott játék támogatja egyáltalán ezt a pozíciót, vagy nem. És akkor szerintem beszéljünk egy picit a legnagyobb tévhitről, a lőtávról. Szerintem nagyon sok fiatal, amikor nézi ilyen mesterlövészes filmeket, és elkezd airsoftolni, és rájön, hogy úristen, hát itt is vannak mesterlövész fegyverek, akkor az van, hogy hát beöltözök gilibe, most ide szépen így bekucorgok, és így 500 méterről most így ki fogok lőni mindenkit, és ez mennyire jó. Tehát meddig tud ellőni egy mesterlövész puska? Tehát, hogy szerintem tisztázzuk le ezt egyszer is mindenkorra, vagy legalábbis próbáljuk.
Felkerülj a YouTube-ra, úgyhogy...
Igen, úgy mondjátok.
Várj, akkor kilépem gyorsan. Airsoftos méter. Hát mi csináltunk 2 videót, még majd 3 is van. 2 lényeg a lőtesztekről szólt, ott meg volt a 100 métert, meglőttük. Az, hogy milyen körülményekkel, és hogy az egy más dolog volt, de meg volt a 100 méter. Lehetett volna több is. Ehhez csak össze kell rakni úgy a dolgot, hogy meglegyen a 100 méter, illetve ott már ugye egyértelműen máshogy néz ki már a röppája, és az meg már elég durván lényeges. Ugye mi általában azt a 60-70 méteres távot célozunk, inkább 80, addig még laposan lövünk. És inkább, hogyha meglőjük a 100, megvan a 100 méter is simán, csak ugye rátartással, az simán.
Azt egy kicsit fejtsd ki azoknak, akik mondjuk nem feltétlenül vannak tisztában a hop-up röp pályájával, hogy ugye...
Alapvetően, hogyha 80 méterre be van lőve a fegyver, akkor tehát addig lő laposan. Azon felül fölé tartott fegyverrel megvan a 100 méter, esetleg ha úgy adódik, akkor több, ez szituáció függő. De be lehet lőni úgy, hogy 100 méterre pontra, annyi, hogy akkor lesz egy ilyen szép kis röppájája a BB-nek, amivel annyi a probléma.
Bocsánat, csak ezt, aki hallgatja, mondjuk ez nem tudja, tehát ugye, hogy megy egyenesen, majd...
Megy egy darabig egyenesen, annyi a dolog, hogy 60 méterre viszont, 60-70 méterre nem a célpontra kell célozni, hanem alá. Mert hogy úgy fogja felpörgetni a BB-t.
Igen, és akkor igaz, lesz egy
cserébe ez viszont...
Hát visszaesik 100 méternél.
100 méternél szépen rápottyan, csak ez rontja a pontosságot is, meg
tudni kell, hogy milyen messze
a pontosságot lősz. Rontja.
És hogy hova kell célozni.
Meg tudni, hogy milyen messze lősz. De a 100 méter az egy ilyen nagyon, a 100 méteres lövések azok nagyon lutri lövések. Az benne van, ha megvan, az tök jó, az tök szuper. De az átlag lövés, mesterlövés szerintem az 60 méter.
De akkor alapvetően, ha elmentek játszani, és kialakul egy szituáció, akkor az kimondható, hogy akkor úgy állítjátok be, vagy próbáljátok meg előállítani a szituációt, tehát úgy taktikáztok, hogy ez a 60 méter, tehát inkább biztosra menjetek, tehát nincs az, jó 100 méterre van, játszunk ki szerencsekereket, vagy igen, vagy nem. Tehát úgy álltok hozzá, hogy ez a 60-70 méteres lőtáv belül legyenek igazából az ellenfelek.
Pontosan. Az a lényeg, hogy tényleg 70 méter vannak nullázva a fegyverek. És lehet nullázni 100 méterre is, de akkor, hogy beszéltük, lesz egy ilyen íve hasa a BB-nek, és hogyha mondjuk valaki hasal veled szemben egy erdőben 40 méteren, az rettentő nehéz lesz vele kilőni, mert ezt az ívet nem bírod úgy rávinni, hogy az ő hát szerencsétlennek a kis fejét eltaláld. És ez nem jó. Ezért használunk mi ezeknél a lőteszt videóknál in-game hop-up beállítást, és a valóságot mutatjuk meg. Tehát lehet találni olyan videókat, lőteszt videókat is a YouTube-on, ahol nullázták 100-ra, és tök szépen a fejére céloz valakinek, és a hátába fog csapódni a BB. Az valószínűleg szebben néz ki videón, mint a miénk.
Csak nem valóság.
Csak nem való, így van.
Illetve nehezebb játszani azzal a beállítással alapvetően.
De akkor meg ugye ott van, ami szintén a sniperkedésnek az egyik belejárója, ugye mondtad is, hogy ugye 20 méter, tehát egyrészt ugye magát a rálövidési távolságot felbecsülni, de ezen felül meg megmondani azt, hogy az most 40 méterre van, 60 méterre van, vagy 80 méterre van, mert akkor tudom azt, hogy az én fegyverem hol van nullázva, és hova kell céloznom, és ha valakinek, nem tudom, végtelen tapasztalata van, és végtelenül konzisztens a fegyver, ami gondolom azért.
A sznájpernél elég lényeges, hogy nem nagyon ingadozan az FPS, ugyebár.
Igen, és az a röppály az, ha lehet mindig ugyanúgy nézzen ki, akkor meg tudom azt mondani, hogy és be van a, nem tudom, még a távolságmérés építve a szemembe, akkor azt mondom, hogy az 80 méter, akkor a szárkeresztnek erre a strigurájára kell tennem, és nincsen oldalszél, akkor puf. De ez mennyire science fiction?
Régebben egy picit más volt a helyzet, és rettentően javult a helyzet, mert sokkal effektívebbek lettek a mesterlövész puskák, sőt az asszaultok is gyakorlatilag. Mert régebben, hogyha valaki tényleg egy 7-8 évvel ezelőtt kiírt a Facebookra, hogy ő már pedig 100 métereket lő a mesterlövészével, azért ott lehet, hogy egy 30-an virtuálisan körbe röhögték. De azóta jöttek ugyebár az airhoppok, flathoppok, amik már sokkal könnyebben kezelik a nehéz BB-ket, sőt, jöttek a nehezebb BB-k is, tehát most fehér 48-asat használunk, márkát én nem fogok mondani, és az airhop olyan gyönyörű szépen kezeli a nehéz BB-t, hogy sokkal stabilabb és egyenesebb a röppályája a lövedékünknek. Tehát régebben nekem olyan volt, hogy 100 méterre már a BB kanyarodott néha jobbra, néha balra, néha kicsit egyenesen.
Pontatlan volt a hop-up.
Igen, most meg sokkal egyenesebben szállnak a BB-k, és azért könnyebb is korrigálni.
És mondjuk ezt elmondhatjuk, hogy ugye a nehezebb BB-t azért használjátok, mert egy stabilabb röppáját ad, illetve nem tudom, hogy a Joule Creep az mennyire játszik be a nálatok, mert ugye az megint ugye a rendszer sajátja, hogy van-e benne Joule Creep, vagy nincsen benne Joule Creep. Most ez mindegy, hogy tehát nem azt mondom, hogy azzal csalni kell, mert azt lehet azt mondani, hogy az úgy 500 FPS, vagy hát az úgy annyi zsúl, ami amúgy 500 FPS a 0.2-essel, tehát hogy zsúlban alatta vagyunk, de a zsúl creep miatt igazából nem kell akkora rugót beletenni, vagy nem kell annyi gáz ráereszteni igazából a BB-re, tehát visszakanyarodva, tehát a nehezebb BB az jobb sniperkedés, meg a röppályt, meg a stabilitás, meg a konzisztencia miatt.
Egyértelműen jobb, igen.
Ezt nagyon jól körbeírtad.
Igen, igen.
Feltetted egy kérdést,
csak azért is mondom, igen, hát nagyon jól láttad, köszönöm szépen, ez volt a szándékom, csak azért is mondom, mert valakik, én legalábbis annól nagyon szkeptikusan álltam hozzá ehhez a dologhoz, hogy nehezebb BB, nehezebb BB, 25-ös, mindenre elég.
Mindenre elég.
Most már az AEG-be is, tehát a minimum a 28-as, amit használok, az alatt nem tudom, kuka, vagy
senki.
Hát
nem
is. Pisztolyba, pisztoly. Esetleg 25, hát tehát
már az egy pisztoly, 28, minimum 28. Egyszerűen az az érdekesség benne, hogy 28-asra messzebbre lősz. És stabilabbra is. De ez messzebb, ezt így idézőjelbe teszem, mert az mondjuk függ attól, hogy hogyan, mert miként, de konkrétan sokkal stabilabbra. Ugye a szélse befolyásolja annyit, kvázi, meg talán nem tudom, mit a lendület megmaradás törvénye, nem tudom, akarok belemenni a fizikába, de valami miatt egyszerűen stabilabb, kész.
Stabilabb, így van. A visszatérve picit még a 100 méteres lövésre, aztán mehetünk tovább amúgy, ami szintén taktikai rész, hogy fontos az is, hogy lehet, hogy ellő a fegyverem 100 méterig, vagy lehet, hogy ellő 80-90 méterig, viszont ugye az az érvényes találat, amit ugye meg is adnak. Tehát 100 méteren egy BB-nek már nincs akkora energiája, tehát most átmegy mondjuk két bokron, de még átmegy, és akkor találkozik egy, nem tudom, egy félig tele camelbackkel hátul, és akkor az van, hogy te látod, hogy igazából az megvolt, viszont a másik nem érzi, mert nincs akkora, nem pattam már, tehát hogy...
A 48-asnak megmarad az energiája, és akkor átüt még 100 méteren is az állat, tehát nagyon nagy hangja lesz.
Arra megvan a kedvenc lövésem mai napig, de ezt nem tudtam felülmúlni, a 100 méteres az fenn is van a csatornánkon, egy darab azt úgy meghagytam, annyi, hogy az full szabálytalan lövés volt. Mondom, elkapott a hév, igen, átöttem a parkoló fölött, nem lett volna szabad, elkapott a hév, nagyon szép, fújt, szélcsendes volt minden, ablakból, föntről, meg volt a 100 méter első találat azonnal, és meg is adta a delikvens. Nem tudta, fogalma se volt, hogy honnan jött a BB, megadta. Aztán észrevettem, és oda kiabáltam neki, hogy mégsem, mert én voltam, aki elcseszte. De...
Nagyon fair play, nagyon fair play.
Szabályok most, hogy említetted. Aki el akar kezdeni mesterlövészkedni, milyen speciális szabályok vonatkoznak rá, vagy mit kell tudnia ezzel kapcsolatban? Itt ugye főleg az FPS-ekről van szó, mert ugye itt 5-600 FPS-sel lövöldöznek az emberek, és ugye kötelező a másodlagos fegyver, rálövési távolság. Mire kell felkészülni egy kezdő, vagy akár haladó játékosnak is?
Hát gyakorlatilag, ami a legfontosabb, egyrészt a 600 FPS és a 3,3 zsúlnak a betartása. Itt én meg is jegyezném, hogy a mi fegyvereink azok 540 FPS-ek és 3,3 zsúl alatt vannak. Kötelező
most az oldalvásze természetesen.
A hallgatók nem látták a Csipának a reakcióját rá.
Nem, ennyimet legutóbb bemértük.
Csak azt akartam, hogy igazándiból 540 a max, ami a fölött még nem volt, tehát 520 az átlag. Most
tehát nálatok nem volt ez, hogy akkor 600 FPS-t el kell érni, mert akkor valami olyasmi
történik. Ha meg nincs is rá szükség. Aha.
Nem, gyakorlatilag kötelező másodlagos fegyver, épületben nyilván nem használhatod.
És a 20 méteres rálövési távolság.
Ez a massz szerint megy jelenleg, ez a kis vita, tehát azt ki tudja, hogy aztán máshol milyen házi
nem
szabályok vannak.
Játékon,
mi általában olyan játékon játszunk, ahol massz van érvényben.
De most nincsen, ehhez... akkor is, de van egy ilyen etikai belső kódex, nem? Tehát, hogy 20 méteren, ha szabad is, akkor is sem. Tehát, hogy látod, hogy 20 méteren belül kidugja a fejét, vagy bejön, akkor egyszerűen nem lősz rá, mert tudod azt, hogy 5-4-ben.
Ő alá megy.
Így van, igen, így van. Tehát,
hogy ez szeretném ezt mondani, hogy ez azért megvan. Aha. A legtöbb snipernél legalábbis.
Ez egy ilyen.
Nekem még egy olyan kérdésem van, mert egy olyan faramuci helyzet áll elő, ami el is szokott állni, hogy nektek volt-e már olyan, ugye, hogy dobatás 20 méteren belül sniper fegyverrel.
Nálunk volt kétszer is, igen.
Mert hogy azzal most mi a helyzet? Ugye elméletileg...
Nem lehet, szerintem nem lehet.
Ugye, ebből voltak viták is.
Ebből, tehát ugye ott vagyok, és azt mondom, hogy tényleg 10 méterre, és éppen a mesterlövész fegyver van elő, mert mondjuk megyek ki az épületből, és tudom, hogy megyek ki, és akkor váltottam, viszont valaki jön, ráfogom a fegyvert, és azt mondom, hogy dobd el, mert nem lövöm le, de nem az oldalfegyver, ilyen nálatok volt?
Nem volt, és szerintem ez nem is szabályos, mert nem is lőhetne rád. Tehát ott kvázi... a pisztolyt, és lőd le, hát mit tud csinálni?
Igen, tehát ott vagy gyorsan váltasz, ilyen westernesen, vagy pedig azt mondod, hogy tehát aki előbb lő, kvázi.
Mi ilyet még nem csináltunk.
Nem, de hát hallottam olyat is, hogy valaki így dobott ott, hogy dobd el. Konkrétan az ujjával.
Nem volt ideje kivenni.
Konkrétan az ujjával. Konkrétan így az ujjával.
Az
már csibészség, tehát az de ilyen szituáció függő. Nekem most a Glockom az gyors topban van, hogyha mondjuk szemből jön valaki, akkor így jártam, mit tudom én, de hogyha valaki mellérek, vagy mögé, vagy valahogy így van a szitu, akkor egy másodperc és kim van a pisztoly, és dobatom azzal, vagy meglövöm.
De akkor, tehát akkor azt kimondhatjuk, tehát, hogy
de puskával még
20 méteren belül mestervész puskával dobatni nem lehet.
Szerintem.
Illetve még azt hozzátenném, ugye, hogy ha most maradjunk a masznál, de ugye a masz nem hiába létezik, tehát az a mögött elég jó sok gondolkodás meg ember van. Tehát ugye a dobatást nem kell megadni.
A ez dobatás, a dobató felelőssége.
Igen, tehát hogyha azt mondom, hogy jössz, és te azt mondod nekem, hogy dobd el, én meg azt mondom, hogy nem dobom el, és megpróbálom lelőni, és sikerül, akkor így járt, akkor az a találat, az ugye úgymond én találtam el őt. A dobatás csak az van, hogy figyelj, közel vagyok, nem akarlak lelőni, inkább dobd el a fegyvert. Mert különben lelőlek.
Hát szerintem ökölszabály, hogyha vissza tud lőni, akkor rosszul dobattál.
Igen.
Viszont, hogyha ebben a szituációban én most rátartom a puskámat, te rám fordulsz, akkor onnantól kezdve az van, hogy én nem lőhetlek le, tehát, hogy, mert puska van a kezemben. Tehát, igen, hogy innentől kezdve, tehát vagy előveszem addig a pisztolyt, és akkor hát valami történik, vagy nem.
Világos. Én még egy dolgot akartam megkérdezni, ugye, hogy mondtad, hogy a filmek, meg játékok, meg minden ugye azt a benyomást kelti az emberekben, hogy itt tényleg ilyen 100 méteres lövések vannak, hogy, és mondtátok, hogy 60-70 az a tényleg effektíve. És azt is mondtátok, hogy most már az AEG-ek is sokkal-sokkal hatékonyabbak, tehát azért a hop rendszerek fejlődése ugye az AI-okra is kiterjedt.
Így van.
Hogy mekkora a diffi most egy tuning, mondjuk egy tuningot, tehát egy jól összerakott sniper, és egy jól összerakott sorozatlövésre képes, most AEG, vagy HPA, vagy tök mindegy fegyver, de hogy sorozatlövésre képes.
Max lőtávra gondolsz esetleg?
Max pontos lőtáv.
Hát én ilyen 20-30 métert mondanék, hogyha jól össze van rakva a dolog, inkább olyan 20-20, ami kijön, de az is már az is HPA rendszerrel.
Ez a rendszernek a sajátossága, vagy pedig a játékosnak? Gondolok arra, hogy nem, egy...
Most beszéljünk arról, hogy mit tudom én, letámasztott fegyver. Tehát nincsen benne a lövésznek a hibái, vagy bármi,
hanem... Temperamentum, a játék stílusa. Tehát egy 20-30 méter még így is azért a sniperek javára.
Legalábbis hát SRS-nél, amit mi összeraktunk, meg amivel találkoztunk sokszor, az alapján igen, én azt tudom.
Mennyire szokott nálatok ez játéknál előjönni, hogy tényleg az ellenfél lőtávján kívül ti elkezditek őket csipegetni?
Elég gyakran, de mondjuk azért pályafüggő is. Tehát nyilván csívharaszton az nekünk egy paradicsom gyakorlatilag. Uh-huh. Azt én nagyon szeretem, de hogyha például kimegyünk Pesszent Imrére, akkor ott meg te leszel előnyben, az biztos. Tehát akárhol megyek, most egy erdőben 30-40 méteren belül az asszaultal biztos, hogy te vagy előnyben, és nem én.
Uh-huh. Ha mondjuk van egy ilyen nagyon jól összerakott AEG, HPS, tök mindegy milyen sorozatlövésre képes fegyver, és most én azt tudom mondani már, hogy az igazi előny, az tényleg az átszázás lesz, meg az, hogy nincs a lövésnek hangja már 5 méterről. Nem hallja meg. Uh-huh. Csak azt, hogy csattan a BB. Ha meg nem hallja meg, hogy hol vagyok, akkor még mindig nálam van az előny.
Igen, már meglepett. Maximum tényleg, mint az őz a reflektorfénybe így megdermed általában. És gondolom nem, az van, hogy kapásból fedezék, és...
Mikor, hogy egyébként van, aki pipak lereagálja, és akkor mennek szépen, kerülnek valamerre, vagy szétoszlanak.
De azt mondjuk még látni is jó lehet, hogy oké, hogy ellened jönnek, de hogy az is szép.
Világos. Beszéltél ugye a rejtőzködésről, Gilli. Kötelező eleme ez egy mesterlövésznek, majd fogunk beszélni a posztokról is, hogy pontosan milyen mesterlövész posztok vannak, hogy már poszton belül is van, és hogy ti mit csináltok, de hogy nagy általánosságban ti mit javasoltok, kötelező eleme ez a gilli a lövészeknek, vagy van olyan, ahol el lehet ezt
vagy hagyni. Bármilyen átszázás.
Vagy bármilyen átszázás, és mit javasoltok? Ugye van ez a klasszikus jutazsákos, szánára szedjük ételfestékkel, vagy ruhafestékkel, ugye,
Megmossuk,
igen, és akkor utána jön a... Hát ezt én végignéztem egyszer, tehát hagyjuk, tehát hihetetlen. De hogy mennyire kell, ezt ti mit javasoltok? Meg most már lehet kapni amúgy rengeteg fajta félét. Mik a tapasztalatok?
Szerintem, hogyha magányos farkas vagy sniper spottert játszotok, akkor egyértelműen javasolt a gili. Onnantól kezdve, hogy az poncsó gili, vagy ilyen 3D leveles álca, az már rajtatok múlik, szerintem. De hogyha mondjuk csapattámogató lövész vagy, akkor mi sem megyünk mindig abban.
Ti mire esküsztök, ti csináljátok? A gilit vagy
ilyen? Nem, mi vettük a 3D giliket.
Aha. És ez mit, akkor ti nem is nagyon, tehát nincs is tapasztalatotok másfajta gillivel kapcsolatban.
De van 3D van. Leveles álcánk is gyakorlatilag, azt főleg a csipa szokta használni, én annyira nem.
Hát én nem jöttem, mert azóta mindig használom, mert már ha zöld a környezet persze, de attól, hogy rajtam van, és mit tudom én, ugyanúgy szakasszal megyünk, vagy rajjal együtt, attól még azért akarja a körvonalat nagyjából, tehát azért nem árt az.
Illetve régebben volt több ilyen poncsó gilink is. Az is jó, azokat csináltattuk. Az elsőt én azt gilimennel csináltattam, egy nagyon szép nyári zöldet, a másodikat az pedig a duduval.
Mennyire veszitek észre, hogy egy gilinek az alapja, amit megcsináltak otthon, megvesztek a boltban, stb., az még mindig azt szokták mondani, hogy kevés. Tehát a játék előtt ugye az adott pályához kellene igazítani.
Tehát a helyi környezetből
szeditek le a leveletek. Tehát tényleg most nyáron játszotok, télen játszotok, csak hogy mondjak egy nagyon kontrasztos példát. Mennyire csináljátok ti, mennyire látjátok másokat csinálni, és mennyire van erre szükség?
Hú, én még megmondom őszintén, szerintem nem láttam senkit pakolni leveleket a giliére egy pár éve.
Aha.
Meg én is az enyémre nem szoktam helyben egyébként. Én annyit, hogy otthon raktam rá még pluszba dolgokat, hogy kicsit jobban nézzen ki. Uh-huh. Nem leveleket, mert a 3D-sre levél már igazából nem nagyon kell. Meg alapvetően, ugye, mivel akkor használom a gilit is, amikor már kizöldült minden, meg olyan a mintája is, meg a színei, alapvetően is jól beleillik a legtöbb helyi növényhez, igazándiból, vegetációhoz. Tehát ez igazándiból lehet, nem mondom, nem kell, tehát vagy itt nem lehet, arról... csak működik egész jól ez is.
Mi legtöbbször, ahogy mondtam, csapattámogató növészek vagyunk, és a rajjal megyünk. Tehát nem azt fog feltétlenül elrejteni, hogy most van rajtam 4 ág, mert 4-en mellettem ott rombolnak az erdőben. De bocsánat, annyit, tehát, hogy visszatérve még, hogy az álcázás, hogy a helyi növényzettel, az például hasznos lehet, hogyha a puskádra raksz egy 4-5 tejgumit, és szimplán belefűzögeted a nem tudom mit.
Mennyire látjátok különben ezt? Mert ugye az emberi szem egyrészt ugye az arcokat, a formákat, a sziluettet nagyon könnyen felismeri, tehát ugye nem is az a lényeg, hogy most milyen színű vagy, hanem hogy a sziluetted meg ezek a formák hogyan jönnek ki. És ugye maga a fegyvernek az a cső, a fekete cső, az nagyon árulkodó, mennyire álcázzák most mások? Tehát így általában azért azt látjátok, hogy...
Hát figyelj, aki belemegy a sniperkedésbe komolyan, az biztos, hogy le fogja festeni is, meg valószínűleg álcát is rak a puskára. Mert
nagyon kezdő, ruki hiba az, hogy az emberek kimennek ilyen álca nélkül. Tehát mondjuk tényleg az, hogy észreveszed, hogy full gili, de a fegyver az csillog, villog,
virít. Szerintem igen. Részen én azt mondom, hogy igen, mert annyira kontrasztos lesz a gili mellett egy ilyen fekete, hosszú puska, ami van egy
határtárcső. Otthon összerakja magának, akkor már látja otthon a tükörbe is, hogy ilyen valami nem stimmel. Tehát, hogy én meg teljesen csubakka vagyok, és ott van egy ilyen tök lesefestett, ilyen dobozból kivett egyenes fekete fegyvert.
De meg ha már van egy teljes álcád, akkor a puskát miért hagynád ki belőle? Értelemszerűen.
Arcfestést ti használtok?
Ez a fogfestés.
nagyon mély színeken, tehát ilyen border voron festegettünk, meg talán volt még egy-kettő ilyen az már csak hazai, de az már tényleg csak a nagyon...
Nem, én kendőzök például.
Őszintén nem szerintem nem az arcot fog feltétlenül lebuktatni, hanem a fejvál sziluett így van.
Van olyan hiba, amit láttatok más lövészeknél? Tehát, hogy mentetek parkolóba, és akkor láttál mondjuk egy másik emberen gillit, fegyver, illetve tehát normális ruházat, és az, Jézus Mária, ez nagyon...
Hát a leggyakoribb hiba, hogy van rajta egy poncsós gili, és úgy játszik a játékon, hogy a kapusz nincsen rajta.
Ja, hogy akkor az... Ezt mondjuk nem elég nehezen, na mindegy nekem, tehát hogyha van egy ilyenem, akkor valahogy nem felejtem el felvenni, de...
Biztos, hogy kényelmetlen.
Meleg, vagy, nem? Kényelmetlen is, és nem kell fel, mindenbe. Csak hát akkor elveszt az értelmét gyakorlatilag.
A másik még ez a Miltek, vagy MFH, nem tudom, ki csinálja, ez a Csubakka, a gili, ez a zöld, Miltek. Fekete. Na az még csuda jó egyébként, mert oké, hogy nagyjából a szülötet valahogy elnyomja, de háromszor akarának látszott tőle, mint egy yeti. Uh-huh. És igen, nem az szokott még így, tehát azzal nem tudsz úgy mozogni, hogy finoman, és akkor, vagy nem láttam még embert úgy mozogni vele.
Meg amikor bemész a bozótosba, akkor ugye a ildéknek ez volt a nagy problémája, ők megcsinálták ugye a Tomival a saját kis jutazsákos gilliüket, ők tényleg kimentek, ágas-bogas, mindent megcsináltak, és az volt, hogy játék felén így tépték le magukról, hogy bementek egy bozótosba, és ezen visszarántja őket, és tépi le.
Katasztrófa tud lenni, de ez a hazai pályák átka is gyakorlatilag.
Az akácos.
Minden beléd akar akadni. Csipkebokor, ismeretlen kúszó növények, és akkor giliben ott.
És akkor még ugye
lehet
ott van.
Követni, hogy itt mászott a sniper.
És akkor onnan tudod, hogy mint a vérezne, tudod, hogy itt lesz ez az. És akkor meg ott van persze, hogy a gilire, meg ugye az egész ruházatra ugye fel kell szerelni dolgokat, tehát hogy még ott van egy másodlagos fegyver, vannak még tárak, rádió, térkép, tehát hogy és azt is ugye valahonnan még ott elő kell venni, ráadásul a másodlagos fegyvernek olyan helyen kell lennie, ahol ugye gyorsan tudod használni. Hogy csináljátok, hogy oldjátok meg amúgy ezeket a problémák. Mennyi idő amúgy megtervezni egy ilyen ruhát, hogy azt mondhass, hogy jó, most minden a helyén van, minden kényelmes, nem fog semmi se gátolni.
Itt már lesz két különböző iskola. Aha. A Panternek a mondhatom, hogy airsoft hajléktalan stílus. Tudom ez most.
De volt eddig airsoft nyugger?
Lázadó.
Most már van airsoft hajléktalan.
Lázadó, bocsánat. Na mindegy, azt akartam csak, hogy van, aki szépen komótosan összerakja a cuccát úgy, ahogy minden kipróbálgatja, jó legyen, és a többi a Panther meg kicsit más út.
Én csak vonalat. Így haladok. Sodródom.
Úgy felcsapja a dolgokat rá, és akkor kész nagyjából.
Ahogy esik, úgy puffa.
De egyébként, mivel nekünk nincs is olyan nagyon nagy gilink, csak egyelőre a vállat meg a karokat takarja, azért nem kell sokat gondolkodni, hogy akkor hogy lenne rendezve, de azért, mit tudom én, a málhát össze kell rakni úgy, hogy, hogy tudjam, hogy a pisztoly hogy lesz kényelmes, hogy tudom minél gyorsabban előszedni, hogyha az a, az a szituáció, meg hol lesznek a tárak, tárzsebek, meg a különböző dolgok, amiket könnyen el tudok érni hátul, BB, gyors töltő, akármi.
Mennyire tervezitek, mennyire használtok ilyen plate carrier és hasonló megoldásokat, és mennyire nagyon-nagyon lightweight?
Plate carriert én 4 éve nem vettem föl szerintem, de nem csak a sniperkedés miatt igazándiból. Tehát nem tudom, ahogy ez a, van az a jó kis mondás, a kezdő airsoftos mackónaci legkönnyebb cucc, egy darab chestrig és a többi, és akkor szépen akkor felkötve egy plate carriert, aztán egy body armor, és akkor vissza chestrig, mackónaci, és akkor ott a vége kb.
Igen.
Valahogy mi is itt tartunk szerintem, hogy akkor most már csak máha, vagy nem mindenkinél. Ha.
De akkor itt is működik az amúgy, vagyis hát nálunk, és én azt veszem észre, akkor egyes szám első szemében beszélek, hogy én folyamatosan változtatom a felszerelést, tehát hogy mindig próbálgatok újat, és én úgy gondolom, hogy egy jó mellény plusz öfkombó az ilyen végtelen történet. Mindig tudsz rajta valamit fejleszteni, változtatni rajta, talán egy kényelmesebb próbálgatod, de akkor itt ebben ennél a posztnál is megvan ez, hogy ez egy folyamatos mindig újra és újra próbálgat, és sosincs vége. Tehát sosem tudod azt mondani, hogy igen, na ez most a tökéletes felszerelés, tehát készen vagyok, már csak játszani kell vele.
De az évek során úgymond haladsz is, alakul a dolog, letisztul. Tehát szerintem én azt vallom, hogy minél kevesebb, annál jobb. Minél egyszerűbb, annál jobb. Én ezt vallom.
Mm-hmm. És akkor a utolsó szó a gillikről, akkor ti azt mondjátok, hogy amit lehet így kézgilliket kapni, azok akkor jók, takarnak, álcáznak, hatásosak, tehát hogyha felmegyünk bármilyen webshopra, akkor, és ott találunk valamit, nem néztem utána, de ilyen 40-45 ezer forintok amúgy ezek a teljes gili kb. Akkor azt bárki nyugodt szívvel veheti, mert meg fogja találni a kellő hatást.
Milyen évszakra? Érted?
Nem mondom, hogy mindegyik, van
ha?
Amelyik jó.
Aha, de
most ez a, fölmegyek AliExpress-re, és megveszem a 3D-s tucot, nem lesz belőle nyerő, de nem is olyan vészes igazándiból, csak ki kell egészíteni például. Tehát arra rá kell dolgozni. Van, amire nem kell rá dolgozni, értelemszerűen drágább lesz a dolog.
Jó.
Még nekem egy kérdésem lenne a gilivel, és akkor az lesz az utolsó. Szóval, hogy
jó, okay.
Legizgalmasabb, jobb, emlékezetesebb gilis lopakodós sztori, ha van, hogy majdnem a fejetek ráálltak, amikor ott voltak rá, nem tudom, láttunk olyat, hogy a vad világ az úgy megközi, oda jön, mert ők se vesznek észre, vagy ilyesmi.
Ilyenből nekünk van sztorink amúgy. De nálatok volt ilyen?
Volt, van is róla egy videónk fönt, mondjuk az csak a Chipanter Facebook oldalunkon, de gyakorlatilag egy játékon, nem is tudom melyik pálya volt az, gyakorlatilag, de ellopakodtunk az ellenfélnek a HQ-jához, és a Csipa jobb oldalt térdelt, én bal oldalt hasaltam, és a srác tőlünk ilyen 2 méterre szemben térdelt a fűben, és én azt vártam, hogy a Csipa lő, a Csipa azt, hogy én álltunk, és így pisztollyal néztük őt, mire egy, nem tudom, egy 10-20 másodperc múlva inkább csak megkérdeztem is szemből, hogy akkor eldobná-e. És meglepődött, és eldobta igazából.
Nem tudom, nekem igazából 2 is van. Az egyik az még a régebb, mikor elkezdtem az egészet, akkor az valamelyik sniper dangerem volt. Azzal kezdtük, hogy mindenki szépen elbújt egy jó kis helyre, és akkor ott el voltunk. És kapásból az első bokorba elbújtam, és egyszer csak jön Hitman, és majdnem a bokámat taposta el. Akkor mondta neki, hogy hé, itt vagyok, de ő is sniper volt, pedig csak ugyanarra a bokorba jött be, mint én.
Ez már foglalt, mondta a bokor.
A másik meg az még a valamelyik utolsó váci játék környékén volt, akkor meg el tudtam lopakodni az ellenséges HQ-ig, és lefényképezni az ellenséges parancsnokot, de nem lőhettem ki sajnos, mert szigorúan ez volt a parancs. Wow. Sajnos, de le tudtam fényképezni sokszor is, és az is jó volt, hogy ott simán el tudtam menni odáig.
Megvan a bizonyíték, igen.
Igen. Nálunk az Ildinél volt egy ilyen történet, Szentendrén voltunk ilyen baráti, abszolút baráti játékon, és akkor kezdte el ezt a gilit tényleg így próbálgatni, hogy akkor milyen legyen, milyen benne mozogni egyáltalán, hogy kell készíteni, és csinált tényleg egy ilyen klasszikus Csubakka jelmezt, és 2 kör között körbeálltunk, iszogatunk, cigi, akkor megbeszéljük, hogy mi lesz a következő kör. Meleg volt nyáról, és a kör közepére berongyolt egy ilyen kis gyík. megállt, így körbenézett, úristen, ember, és így meglátta, hogy bokor. És így fogott, és felfutott Ildire. És így elkezdtünk röhögni, és mondta Ildi, hogy hát akkor menjetek, és akkor majd ő mindjárt elmegy, és utána tényleg egy perc után fogott, és így leszaladt róla. Úgyhogy nagyon durva, de volt ott, amikor annyit... Nem, amikor olyan sokáig kempelt egy helyen Ildi, hogy amikor így megmozdult, akkor mellette nagyjából másfél-két méterre volt egy nyúl, egy vadnyúl, és ő is így hopp, így felcsapta a kis füleit, és így elrohant. Ildi úgy megijedt, hogy egész végig itt volt mellettem. Tehát, hogy vannak amúgy ilyenek, mondjuk nyilván ez azért ritkább eset.
Na, szerintem még van ebben a részben egy időnk esetleg, ha van egy rövid téma.
Én azt mondom, hogy szerintem végre egyszer le fogjuk zárni nagyjából 45 perc alatt, tehát megcsináljuk, amit meg kell. Tehát hogy én azt mondom, hogy az első résznek legyen itt vége, és jön nem sokára majd, ugye most fogjuk felvenni a másodikat is, és az két hét múlva fog kijönni. Úgyhogy, és akkor folytatjuk egy picit azzal majd, hogy csapaton belül, vagy már mint hogy poszton belüli posztok, tehát ez a magányos farkas csapatlövész, mi a különbség, kinek mi való, kicsit beszélünk majd a bolt action, illetve a DMR-ről, ki mit szeret, hogy. És majd beszélni fogunk egy picit a technikáról is, ez nagyon fontos. Mennyiből lehet összerakni egy kezdő vagy haladó mesterlövész szettet, kivel, hogyan, merre kell szervizelni, tehát ilyenekről is fogunk még beszélni. Úgyhogy nem sokára jövünk vissza a második résszel.
Két hét is.
Két hét is, már mindjárt jövünk.
Ez pont fordítva lesz, ezt mondhatjuk, hogy nekünk pár perc,
nektek két hét. Két hét, igen, egy kis időúrok, így van. Úgyhogy
köszönjük szépen.
Sziasztok.